Rádió Egyetem. Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. A hajdani nagyság emlékezete. Az ELTE bölcsészkarán 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.
Kérem szépen, a mai előadásnak az a címe, ugye, hogy régi dicsőségünk, hol késel az éjj homályban, talán századok ültenek el, s alatt enyésző, fénnyel, egyedül. Mindenki emlékszik természetesen erre az idézetre. 1825 az Alán futás, ugye ezzel kezdődik a magyar irodalom romantikus korszaka. Tehát kérem szépen, ugye régi dicsőség keresése. Ugye a kérdőmondat, hol késel az éjj homályban. Hát valóban a közép-európai nemzetté válásnak egyik alapvető mozzanata a régi dicsőségnek, a nagyságnak a keresése. Ennek a nagyságnak a keresése történelmi korszakokban fogjuk látni körútunk során, hogy hogyan keresték és hol találták meg, melyik korszakokban, melyik eseményekkel kapcsolatban találták meg közép-európai népei a régi dicsőségnek a korszakát. Kikerülhetetlen és szükséges lépés volt ez, ennek az aranykornak a megtalálása. Hiszen ugye aranykorról van szó, ami egyfajta viszonyítási pontot jelent, ami egyfajta mértéket jelent, a nagyságnak a mértékét, aranykor. Egy kicsikét abban az értelemben is, ahogy ugye az ókorban föltételezték azt, hogy volt valaha egy aranykor, és azután ugye az emberiség története valahogy lefelé ment, és az aranykorba szerettek ugye visszatekinteni, egyfajta paradicsom állapot. Ez jelenti ugye elsősorban a történelmi nagyságnak az emlékezetét. Egy kicsit ugye ez a fénykor és az aranykor a történelmi előtti időket is jelentette, egy bizonyos elveszett paradicsomot, egy idillikus, harmonikus korszakot, amikor ugye béke volt, harmónia és jólét. Ez az aranykor, ez egy kicsit úgy is lehet magyarázni, hogy a bűnbeesés előtti korszak, ugye hát most gondoljanak a paradicsomra. És ez szemben áll, ez a hajdani nagyság, ez az aranykor, ez az idilli korszak ugye szembeáll a törpe sivár jelennel. Tehát ugye egyfajta oppozícióban ugye valamikor az aranykor héroszokkal, hősökkel, és ehhez képest ugye a jelenkor. Nos hát így értelmezték ugye a nemzeti történelmet is, a történelem nemzeti narratívájában. Már csak azért is természetes ez az aranykornak a keresése, a régi nagyságnak a keresése, mert emlékeznek arra, hogy a 19. század elején közép-európai népeknek általában ugye nem volt önálló államuk. Nem volt meg ugye az a nemzetállami keret, ami célul tűztek ki. Tehát a történelembe vissza kellett tekinteni, és kellett keresni, kellett hívni a régi dicsőségnek a korát. Idéznék egy másik magyar klasszikust, gondolom ki fogják találni, kitől származnak ezek a sorok, szintén ugye egy magyar hajdani régi nagyságnak a képe. Idézem, ó, nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatalma birtoka, magyar tenger vizében hunyt el, észak, kelet és dél hulló csillaga. Ki emlékszik arra, hogy kitől származik ez a vers? Az a cím, hogy a hazáról. Petőfi Sándor, tessék? Petőfi Sándor, ugye a hazáról című versében ugye ez a magyar nagyságnak szintén egy történelmi mítosza, ez a három tenger, hiszen tudjuk, hogy a valóságban nem volt három tenger, sőt ugye a magyar-lengyel personálunió korára gondolt a költő, amikor ugye közös uralkodója volt Lengyelországnak és Magyarországnak, és hát ugye a A Fekete-tenger az meg természetesen a hűbéri viszonyban lévő román fejedelemségeket jelentette. De ez egy mitikus kép, ugye ez a három tenger között ugye Magyarország, hát ez több 19. század, Arany Jánosnál is talán, ilyen idézettel több magyar írónál, költőnél megtaláljuk ezt a, lehet azt is mondani, hogy toposzt, ugye, hogy a három tenger közötti Magyarország. Nos, hát kérem szépen, általában ugye a 19. század elején sokszor messzire kellett visszatekinteni a régi dicsőség után, és itt megint érvényes a nemzeti mitológiának, ugye a kronológiát, zárójelbe tevő a kronológiát, figyelmen kívül hagyó szemlélete, a nemzeti mitológiában valamiféle egyidejűség uralkodik, valami egy ilyen örökké való nemzeti időben járunk. Így aztán vannak olyan közép-európai népek, akiknek nagyon távol kell keresniük ezt a nemzeti nagylétnek a korszakát, egészen visszamenőleg az ókorig, ugye például látni fogjuk a románoknál, ugye az egyik ugye éppen Trajanus és Decebal, hát ugye az ókori római birodalom idején járunk, azután ugye a szlovákoknak, pedig a magyar honfoglalás előtti időszakban ugye az nevezett Nagy Morvaország, vagy Magna Morávia, ugye viszonylag rövid ideig fönnáll. A magyar nagyságot elsősorban melyik században keresték? Természetesen ugye az említett Anjou korszakban, amikor ugye regionális nagyhatalom volt magyar királyság, illetőleg ugye hát a másik, aki nagy nemzeti királyként tartottak számon, ugye azt lehet mondani, hogy különösen a Mohács utáni időben nőtt meg a jelentősége a kollektív emlékezetben, ugye Mátyás király Magyarországa. Szokták mondani, hogy Mátyás király idejében nem biztos, hogyha közvéleménykutatást lehetett volna végezni, hogy olyan nagy lett volna az elégedettség, de mindenképpen ugye Mohács után emelkedett ugye a jelentősége a kollektív emlékezetben, és aztán ugye végig a reformkor természetesen ugye erre a két korszakra tekintett vissza, mint a történelmi magyar nagyságra. Ami ugye ilyen érdekes sajátosság ennek a régi dicsőség keresésének, hogy ha sorra vesszük a közép-európai népeket, akkor a legsűrűbb az említése, talán véletlenül, talán nem a 14. századnak, ugye ez a magyar történelem felől nézve ugye az Anjou királyoknak a korszaka, de Lengyelországnak is ez ugye a Lengyelország középkori feudális széttagoltság után ugye újra egyesül, ugye egyetlen egy király kapott a lengyel történelemben nagy jelzőt, ugye Nagy Kázmérnek a korszaka, vagy ugye a szerbeknél Dusán cár országa, illetve hát egy külön érdekesség, ugye, mert most lehetünk tanulni az utóbbi évtizedben újra ugye a bosnyák nemzeti öntudatnak a megépítésének, ugye a megszerkesztésének szinte, és ugye az ő számukra van egy 14. századi bosnyák uralkodó, nagyon egyszerű magyarul kiejteni a nevét, mert úgy hívják, hogy Tvrtko-nak a korszaka, majd szintén vissza sorba veszük. Tvrtko, ugye a szláv neveknél nagyon egyszerű, az L és az R hang, úgynevezett likvidák, akik nyelvészetet tanulnak, tudják, és ez szótagképző, ugye a Tvrtko is, ugye, mint hogyha valaki Szlovákiában fagylaltot kér, ugye az Zmrzlinának hívják, mint mindenki tudja. No, zárójel vissza. Na most a régi dicsőség nyilvánvalóan nem csak valami nosztalgiából következik, ugye, hogy régen minden jobb volt, ugye. Biztos találkoztak már otthon, természetesen a szülők, nagyszülők ugye mindig azt mondják, hogy régen jobb volt, ahogy Mikszáth írja, még a só is sósabb volt. Ugye itt nem erről van szó, itt a visszatekintés a 19. század elején, ez tulajdonképpen egy jövőbe való tekintésnek egy eszköze. Tehát a jövőbe tekintettek, ugye egy nyugat-európai típusú modern nemzetállam, nyugat-európai típusú azt jelenti, hogy az eszme, a gondolat, a modern nemzet eszméje az nyugatról érkezett meg Közép-Európába, akkor megtörténik ugye a céloknak a megfogalmazása, és a célokhoz kell ugye szükséges mozgósítani a történelmi emlékezetet, a kollektív tudatot, ugye, és ezt meg kell tölteni, meg kell olyan példákkal tölteni. Tehát a régi dicsőség keresése az mindig egyfajta jövőt építő célokat szolgál, a jövő célai, tehát a hagyomány ápolása. Egyébként ez mindig így van, hát természetesen minden történelmi évforduló, jubileum azt jelenti, az nem föltétlenül a múlton való merengést jelenti, hanem az mindig kapcsolódik az adott történelmi korszakhoz, az adott időszaknak a politikai, ideológiai, gazdasági, kulturális célkitűzéseihez. Hát kérem szépen, ez lett volna körülbelül a bevezető gondolatok. Még egy Berzsenyi idézetet is a Felkölt nemességhez című verséből. Megint ugye a példaadás céljából. E nép csatázott nagy Hunyadink alatt, mikor kevély Bécs tornya lerontatott, s roppant Budának győzhetetlen ormai közt diadalmi kürt szólt. Ugye érzik ebbe is, ugye hát Berzsenyi különben ugye a másik sokat idézett versében, tehát szintén ez a múlt nagyság ugye, és a mai sivár jelen szembeállítása, ugye emlékeznek a Magyarokhoz című versében, mi a magyar most? Ugye rút, szibarita váz, ugye, tehát ez megint a jelen és a múlt szembeállítása. Hát ezek a gondolatok, ezek a gondolati szerkezetek megtalálhatók egyébként mindegyik közép-európai nép irodalmába. És nagyon sok példát lehet idézni erre. Na most kérem szépen a következőkben lássuk körbe járva a közép-európai népeket, hogy hol és miként folyt ez a régi dicsőség keresése, milyen korszakokkal és milyen példákkal. Hát említettem azt, hogy adott esetben nagyon messzire tekintettek vissza, ugye románokkal kezdem, most ez egyfajta ilyen történelmi események kronológia szerint, ami mondom ellentétes amúgy a nemzeti mitológiának az időtlen szemléletével. Tehát a románokkal kezdjük, ugye emlékeznek rá, hogy a román modern kollektív tudat formálásában egy ilyen igen nagy fordulatot jelentett a 18. század vége, amikor reflektáltá vált, tudatossá vált, persze egy nagyon vékony szellemi rétegben, a görög katolikus lelkészek és teológusok rétegében, a román népnek a latin nyelvűsége, az, hogy a román egy neolatin nyelv. Na most kérem szépen, ez indította el ugye a román múlt szemléletnek egy nagy fordulatát, és a következő lépés volt ugye annak a kontinuitásnak a bizonyítása, tehát a dákok ugye éltek ott a rómaiak előtt, ugye Burebista és Decebál dák uralkodó. Mindig azt szoktam mondani, hogy mi azért ejtsük a latin tradíciónk szerint, mert ugye hát románul természetesen Decebál volna. Nekem az is egy kicsit furcsa, amikor a hát ma már nem annyira divatos Dacia autót, ugye Dacia-nak mondták Magyarországon, tehát most már egy kicsit kikopott ez a gépkocsi márka. És tehát Decebál, ugye? És emlékeznek, szintén idéztem már, ugye, hogy dákoknak a rómaiak, ugye a római birodalomhoz csatolta, ugye, Trajanus császár. Trajanus császár, ugye, 98, Krisztus után 98-117, és ugye a nagy győzelem, ugye, Turnus Severinnél. Tehát a nagy győzelme ugye a dákok ellen, de mégis ugye ez egymás mellé majd fogjuk látni a történelmi panteonban, hogy ez a két nagy ellenfél, Decebál és Trajanus, ott együtt majdnem, hogy kezet fogva, vagy egymást átölelve szerepelnek ugye a román történelmi panteonban. a római származás, ugye mondtam, hogy a 18. század végén, különösen ugye, és hol alakult ki ez a gondolat? Ez is érdekes, hogy hol formálódott ki ez a reflexió ugye a román nyelv neolatin jellegéről? Hát természetesen elsősorban itt ugye a mi egyetemi nyomdánknak a kiadványaiban. A mi egyetemi nyomdánknak ugye ott működött fönt a várban, van egy szép emléktáblája, és ugye a Budai Királyi Egyetemi Nyomda adta ki ezeket a munkákat, ugye Samuel Mikuklein és Georg Sinkai. Most a nevek nem is annyira érdekesek, hanem arról ugye, hogy a dáko-román származásnak a tudata, a román nyelv, mint latin nyelv, és az első, ha úgy tetszik, a visszavetítve ugye a románok egyik első fénykora és nagy uralkodó, Trajanus szinte ugye ebbe a megközelítésben. Trajanus oszlopa, ugye ott van Rómában, ugye Trajanus oszlopának a másolatát felállították Rómában. No, tehát ez lenne az egyik a románok számára, hogy az egyik régi dicsőségnek egyik forrása ez a korszak, ugye Decebal és Trajanus. Kérem szépen, a szlovénokkal folytatjuk, hiszen a 7.-9. század között létezett egy Karantánia nevezetű szláv államalakulat, nyugati szlávokból, és ezt kérem szépen a legnagyobb kiterjedése idején, ugye 976, a legnagyobb kiterjedése 10. század végén, ez a terület körülbelül összefogta a mai ausztriai Karintia, Stájerország, ugye alsó és felső Stájerország, ugye alsó Stájerország, tudni való, hogy Szlovénia része, ugye, hogy földrajzilag elhelyezik, ugye Maribor például, ugye alsó. Úgy is hívják szlovénul egyébként, hogy Stajerska, ezt a tartományt. Ugye. Tehát a mai Karintia, a mai Szlovénia, ugye Krajna, szintén Szlovénia, Isztria, Friaul vagy Friuli olaszul, ugye egészen a Dunáig. Tehát ez egy nagy, viszonylag laza szláv törzsszövetség volt, ugye a 8. századtól már a kereszténységet is fölvették, ugye és a központja az mai Karintiában, ugye Karnburg, ugye Urbs Karantána, Karnburg. Na most ezt kérem szépen a 11. században szétesett, ugye, tehát a német-római birodalomnak akkor születtek meg ugye a külön tartományai, Krajna, Stájerország és Karintia, azon a területen, ugye, amit ez a nagy Karantánia összefogott. Miért keresték a szlovénok ugye itt a régi dicsőséget? Hát természetesen azért, ugye, mert Krajna tartománya szlovén többségű volt, abszolút többségű a 19. század elején is, de volt ennek a nagy Karantánia államának, szláv törzsszövetségének egy olyan történelmi hagyománya, ami eléggé mélyen a középkorig élt, és ami a szlovénokkal kapcsolatos, nevezetesen a karintiai hercegeknek a beiktatási ceremóniája. Azt gondoljuk, hogy ez nem annyira fontos, ugye hát sokféle államalakulat volt, ezek a német-római birodalomnak ugye ezek a határtartományai között, de itt kérem szépen egész a 15. századig a hercegnek a beiktatási ceremónián szláv nyelv is szerepelt. Hát a császár, ugye ez már egy formalizált liturgia volt, a császár jelölt ugye herceget, karintiai herceget, és kérem szépen a hercegnek parasztruhában kellett megjelennie. Idézzük föl ugye, hogy a lengyeleknél is és a cseheknél is ugye a úgynevezett nemzeti dinasztiáknál is van egy ilyen paraszti háttér. Na most kérem szépen, ehhez hozzá tartozott ehhez a hercegi beiktatási ceremónia, a harcosok gyűlése, ugye a helye az természetesen ez a Karnburg, ugye a mai Karintiában, és igazából egy római oszlopfő, római származás oszlopfő volt, az úgynevezett, ahol le kellett ülnie ugye a hercegnek, a hercegkő, ugye a Fürstenstein vagy Knezni Kamen. ez a római oszlop fő, amire ugye ott leült a herceg, ez kérem szépen egy fontos szlovén nemzeti jelkép. Ma egyébként Karintiának, tudják, hogy mi a fővárosa, Klagenfurt, ugye Karintia, amit szlovénul egyszerűen Celovecnek hívnak. És ez ott található, kérem szépen, a múzeumban, ez a római oszlopfő, ami hát a szlovénok számára ugye egy fontos nemzeti jelkép, olyannyira, hogy amikor megszületett Szlovénia, ugye, mint független állam 1991-ben, akkor az első pénzre is rátették. Utána az osztrák televízióban óriási vita volt, hogy ez most akkor nem jelente valamiféle területi igény, indirekt módon, mint valami területre való aspirációt, ugye, mármint osztrák területre való aspirációt, úgyhogy aztán idő után levették ezt, mégis ezt a, nekem még van olyan, el kellett volna hoznom, van olyan szlovén pénzegyem, amin ez a fejedelemkő, ugye, ezt a római oszlopfőt úgy hívják, hogy magyarul, hogy fejedelemkő, ugye, Fürstenstein, németül, Gnéznik, ami ez. Nos, kérem szépen, tehát itt ennek a fejedelem vagy herceg beiktatási ceremóniája ugye részben a 15. század elejéig szláv nyelven hangzott. Vagyis ugye ebből a 19. századi nemzet ébresztők, nemzet építők ugye azt következtették és azt állították, hogy hát ez kérem szépen ugye ez a Nagy Karantánia, ez egy szlovén állam volt, egy szlovén nemzetállamnak az előképe volt ugye, üzeni a nagyságot, hiszen egy jelentős területet, mondtam ugye a Karintia, Stájerország, egészen föl, ha úgy tetszik, a Dunáig, Bécsig, Isztria, Friahul, ugye egy nagy államot, és ez tulajdonképpen a szláv nyelvű beiktatási ceremónia részlet, ami aztán 1414 után már elmaradt ez a szláv nyelvűség, de mégis ennek krónikákban, forrásokban megmaradtak a nyomai, és erre épült föl ugye a modern szlovén nemzettudat egy hagyománykeresése. Tehát itt találták meg a régi dicsőségnek a mozzanatát. Kérem szépen a következő korszak, ugye, mert itt a 10. század közepén végén járunk Nagy Karantániában, a következő szláv állam kezdemény a szlovákok és a cseheknek, ugye cseh és szlovák törzsek, vagy legalábbis a szlovákok őseinek törzsei által alapított ugye Nagymorva ország, vagy Magna Moravia. Na most itt hadd mondjam el, hogy ennek a Nagymorva országnak a helyéről a nemzetközi szlavisztikában, ugye, részint nyelvészek, történészek, régészek kutatásai alapján. Ugye volt egy olyan föltevés, hogy ez a Nagymorvország, Magna Moravia, nem a Morva folyó, ugye tudják, a Morva folyó, amelyik belefolyik a Dunába, Dévénynél, és ma részben ugye Szlovákia és Csehország államhatárát képezi. Tehát ennek a Morva folyónak ugye a két oldalán, a keleti és nyugati oldalán volt Magna Moravia, ugye a magyar honfoglalás előtt, de volt egy olyan hipotézis, hogy ez nem itt volt, hanem a balkáni Morava folyó, ugye szerbiai Morava folyó környékén. De meg kell mondanom, hát magyar képviselője is volt ennek a tézisnek, ugye Püspöki Nagy Péter talán a legmarkánsabban képviselte, hogy ez a déli, a balkáni lokalizációja Magna Moraviának, de azt kell mondani, hogy a nemzetközi tudományosságnak azért 80-90%-a továbbra is úgy tartja, hogy Magna Moravia, ez a mai ugye Morvaország és Szlovákia területén helyezkedett el. Na most, ami nagyon fontos és újabb, tehát a szlovák nemzetépítésben fontos szerepet játszik, ugye közvetlen előzménye volt ennek a Magna Moraviának a Pribina állama Nyitra központjával. Ugye Pribina 861-ben halt meg, egyébként a szlovák nemzeti panteon alakjai között találkozhatunk Pribinával. Nem olyan régen jelent meg egy monográfia is, én ezt nem olvastam meg a korszaknak, sem vagyok olyan szakértője, ugye a középkornak, éppen erről a nyitrai fejedelemségről. Aztán ugye ennek egyébként még a magyar középkori királyságból is, mint dukátuszként megjelenik ugye Nyitra, mint egy fontos regionális központ. Ugye emlékeznek, hogy Vazult, ugye a trónkövetelő Vazult, azt ott tartják ugye fogságban, meg ott vakították, meg ugye forró olmoz öntöttek a fülébe. Nos hát, tehát ez a Nyitra, de leginkább Magna Morávia válik a 19. századi szlovák tudat számára a nemzeti nagylétté. Hát ugye ennek a központi alakjai az első, hát ugye itt a Cyril-metódi térítés, amiről van volt szó, tehát a 863, ugye 863 a két szláv apostol, ugye Tesszalonikiből két testvér, ugye Cyril és Metódnak a missziója. Az uralkodók között pedig ennek a Magna Moráviának a uralkodói közül elsősorban Svatopluk, akit aztán a 19. századi szlovák irodalomban és ilyen irodalom által közvetített, ilyen folklorizálódott hagyományban, ugye Svatopluk királyként emlegetnek. Milyen üzenetei voltak ennek a Magna Moráviának a szlovák nemzet építés számára? Hát az egyik üzenete, hogy ez a magyarok előtt volt. A honfoglalás előtt, ugye itt már volt egy állam, ugye volt egy szláv állam. Aztán természetesen volt egy olyan üzenete is, hát ugye a kereszténység felvétele is előbb már, ugye fölvettük a kereszténységet, ami persze természetesen igaz. De volt még egy nagyon fontos üzenete, és ez nagyon érdekes, hogy egészen az első csehszlovák állam megalakulásáig ezt újra érvényesíteni lehetett, meg lehetett erősíteni ezt az üzenetet, azt nevezetesen, hogy a csehek és a szlovákok összetartoznak. Tehát a csehek és a szlovákok összetartoznak, hiszen a Nagymorva államnak, vagy ennek a Magna Moráviának ugye az egyik központja az a morvaországi Velehrad, ahol még sajnos nem jártam. Morvaországi Velehrad, ugye a másik Nyitra, és egy ilyen fontos, szimbolikus helye még Dévény, ugye Velehrad. Dévényt azt nem kell leírni. Egyébként éppen szemináriumon a múltkor beszéltünk, ugye, Lenka Dévényről. Maga magyarázta meg a szlávul még nem tudó kollégáknak, hogy Dévénynek a szláv neve ugye az Gyevín, és a Gyevín az, ugye, aki szlávul tud, annak világos, hogy ez mire utal, benne van ugye a Gyevá, tehát a leány, ugye a leányvárnak, hogyha kéne fordítani, akkor a leányvárnak fordíthatnánk. Ugye ez még valamiképpen a matriarchátus korára utaló helynév is. No, tehát ezek voltak ugye Velehrad, ez Morvaországban található, Dévény ugye ott Szlovákia sarkában, és Nyitra ugye ennek a tulajdonképpen a térbeli mitológiát, majd arra úgyis még visszatérünk, ugye ilyen fontos helyei a Nagymorva államnak. Egyébként még a Dévény helynévhez egy ilyen lábjegyzet, van egyébként még egy másik ilyen Devin helynév, ami egy kicsit furcsa, hogy Olaszországban, ugye a szlovén területek és szlovén falu is, van egy Devin, amit olaszul Duinónak hívnak. Hát az irodalmárok tudják, ugye, hogy Rilke ott írta ugye duinói elégiákat, csodálatos, szép szikla az Adriában, nem járt arra véletlenül? A falu alatt a szlovén falu, és annak is az a neve, hogy Devin, csak ugye szlovénban az E az nem lágyít, ugye ellentétben a szlovák nyelven. No, zárójeleket visszakapcsolom, és akkor ugye nézzük azt, hogy csak egy-két olyan meghatározó irodalmi művet, amelyik ezt a Magna Morávia kultuszt és Svatopluk jelentőségét szét sugározták. Ugye hát először is a szlovák klasszicizmusnak ugye egy nagy irodalmára Ján Holly, akinek 12 énekes ugye eposza van Svatoplukról, meg Cyril és Metódról is, ugye a Cirillo Metodiana. Kérem szépen, nemzeti mozgalomnak ugye olyan fontos alakjai, mint Ludovics Túl, ugye a nyelv kodifikálójának, szintén van költeménye erről a korszakról. Tehát egy nagyon fontos a szlovák klasszicizmus és romantika irodalmában Magna Morávia és Svatopluk alakja egy nagyon fontos. Na most Svatopluk alakjához ugye a magyar hagyományban kapcsolódik egy monda. Emlékezik mindenki természetesen a fehér lónak a mondájára. Viszont... Tessék?
Mondom, nem volt jó üzlet.
Nem igazán jó üzletemberként tűnik ki ebből a történetből Szatopluk király, ugye, aki adta volna az országát. Na most az egy külön érdekes a magyar honfoglalásnak, ugye a szlovák történeti hagyományban a kétféle interpretációja. Az egyik interpretáció szerint ugye, hát megkötötte ezt a rossz üzletet, ahogy a kolléga úr mondta, Szvatopluk ugye a fehér lóra, lóért eladta az országot, ugye, Cserveni, Kantár, Bielikon, Predászom, Ország, Bozsemboly, lehet, hogy már idéztem maguknak, így csúfolták a 19. század végén első magyarországi kisvárosokban a szlovákokat. No de a másik, volt egy másik interpretációja a magyar honfoglalásnak, és ez egy nagyon érdekes, az úgynevezett szövetség teória. Magyar kollektív tudatban kevéssé maradt meg, de a szlovákok a 17.-18. századtól kezdve ugye próbálták megmagyarázni, érveket keresni, hogy ők már nem csak hogy régebben itt voltak, mint a magyarok, hanem Árpád nem leigázta őket, hanem Árpád népe és Szvatopluk népe egyfajta szövetséget kötött egymással. Egyébként nem olyan régen, tavaly előtt egy krakói rendezvényen egy Szlovákiában élő cseh származású történész mondta, hogy tulajdonképpen a régészek vizsgálata szerint a kiegészít, úgy települtek le a magyar honfoglalók, hogy nincsenek annak nagy nyomai, hogy nagy népességet ugye kitelepítettek, vagy elpusztítottak volna, hanem eléggé kiegészítik egymást. Ez megint egy középkori kutatási kérdés, én nem tudok ebben állásfoglalni, de mindenképpen 1918-ig volt egy olyan szlovák magyarázat, hogy itt a két nép tulajdonképpen szövetséget kötött, ami ugye a szlovák tudat számára azt jelentette, hogy hát nem egy alávetett nép, hanem egyenrangú, ha egyszer szövetséget kötnek, ugye a Szatopluk népe, tehát a Nagymorva birodalom szláv lakói és a magyarok, akkor ez ugye egyenjogú viszont föltételez, tehát nem azt a, ugye a magyar honfoglalás, magyar mítosz, ugye, ami egy hódító nép, ugye, nek a mítosza. Na most kérem szépen, azt lehet mondani, hogy átlépünk, ha a történelmi kronológiát nézzük, ugye a Nagy Karantánia, Trajanus, Decebal, Magna Moravia, itt sokkal nagyobb szabadsága volt a nemzeti tudat építőjének, sokkal több homály volt, tisztázatlanság, kevés történeti forrás, tehát itt ugye sokkal szabadabban szárnyalhatott az alkotó, alakító képzelet. Ugye, mint ahogy bizonyos értelemben kedvezőbb helyzetben volt természetesen a magyar, a lengyel és a cseh kollektív tudat formálása, hiszen itt folyamatos volt, emlékeznek, hogy az államiság folyamatos volt, és voltak olyan történelmi korszakok, amikor ez a három királyság valóban regionális nagyhatalom volt. Hát kezdjük először Csehországgal. Ugye a cseh királyságnak az aranykora, a régi nagyság. Hát itt mindenképpen három korszakot és három történelmi személyiséget, illetve hát két személyiséget, egy korszakot kell említeni. Az egyik ugye a Przemyśl dinasztiára emlékeznek, volt egy uralkodója, akit ugye Ottokárnak hívtak, és ebben a nemben a második volt, a második Przemyśl Ottokár, aki hasonlóan a Jagellókhoz, később a Habsburgokhoz egy regionális integrációt próbált megvalósítani, tehát ugye a saját dinasztiára számára egy közép-európai regionális integrációt, amelyik ugye 1278-ban kudarccal végződött, ugye a Morva-mezei csata. Történészeknek nem kell mondanom, a nem történészek is tudják, ugye, hogy ott Habsburg Rudolfnak, melyik magyar király volt a szövetségese? Kun vagy IV. László, ugye? Ugye ez a Morva mező, ugye, hát ez nincs messze egyébként Dévéntől. Tehát ugye viszont a cseheknek ugye ez egyfajta vereség, de mégis ez a Przemyśl Ottokár az egyik, aki ugye egy nagy Csehországon túli, egy nagy dinasztikus integráció, kísérlete kapcsolódik hozzá. De sokkal nagyobb fényt sugároz ugye mind a mai napig. Ugye Lenka is szavazott tavaly, amikor Csehországban volt egy ilyen közvéleménykutatás televízióban is, hogy ki a legnagyobb cseh? Ki a legnagyobb cseh? Na most kérem szépen, ugye a Páter Pátrié, ugye a haza atya, negyedik Károly, aki hát luxemburgi uralkodó, luxemburgi háznak volt az uralkodója. Prágában, aki járt, az emlékszik ugye a Károlyról elnevezett fontos intézményekre. Hát az egyik ugye az egyetem, ugye Károly Egyetem, Közép-Európa első legrégibb egyeteme, ugye még folyamatosan működik, ugye a Károly Egyetem. Na de hát Prágának van egy másik nevezetessége, szintén egy csodálatos régi emlék, a híd, ugye a Károly híd, ugye, amit nem szabad, ha Prágában jár az ember, ugye nem szabad elkerülni. Egyszer keresztül kell menni rajta, bár az igazság, hogy ott olyan turista hullámzás van, amit én magam részéről nem nagyon szeretek, de hát azért meg kell nézni a Károly hidat természetesen. Na most miért is volt ilyen jelentős most Károlynak az emlékezete, hogy amikor még tavaly ugye szavaztak, akkor ő rá szavaztak. Hát kérem szépen, a német-római birodalomnak a központja volt, tehát a székvárosa volt Prága az ő idejében, aztán egyszer később ugye Rudolf császár idejében is, ugye emlékeznek, ha máshonnan nem az ember tragédiának, ugye a prágai jelenetéből. De kérem szépen, ugye egy birodalom központja volt, valóban egy nagyon jelentős európai várossá lett akkor Prága, Európa egyik fővárosának számított. Természetesen ugye a Hradzsin, ugye magyarul nem tudom, azt hiszem németből jött át, hogy mi Hradzsinnak nevezzük, ugye amit Hradcsaninak mondják csehül, nem? Hradcsani. Nos hát ugye a Szent Vitus Székesegyház, akkor ugye a Szent György szobor, az honnan származik ott a vár udvarán? Kolozsvári Mártoni és Dörnek a műve, ugye ez Nagy Lajos király ajándéka volt, ugye ott van az eredeti, aztán abból van több másolat is. Tehát egy nagy fényű ugye székváros, ugye, és hát ugye hatalmas cselekedeteknek a sora, ugye az évtizedekig uralkodó negyedik Károly, ugye 1346-tól 1378-ig. Ugye tehát ez a Károly, tehát a cseh nagyságnak, ugye ez a negyedik Károlyi korszak, ugye amikor Csehország volt a német-római birodalomnak a központja. De van kérem még egy nagyon fontos fénykor, még egy nagyon fontos aranykor a cseh történelemben, ez pedig a huszitizmus kora, annak ellenére, hogy ez komoly háborúkkal járt, ugye Husz Jánosra emlékeznek a múlt órán, mint ugye a nemzeti szentek között is kell természetesen említeni, annak ellenére, hogy elő protestánsnak számít. Kérem szépen, itt is nagyon fontos az, többször említettem már František Palacki nevét, ugye a nagy történetíró, és az ő történeti szintézisében, ugye megírja 1526-ig Csehország történetét, először németül adja ki, aztán utána adja ki csak csehül. Nos, Palacki, a nagy történetíró, egyértelműen a huszitizmust helyezi történeti szintézisének a középpontjába, a huszitizmus korát, ahol, amikor ugye Csehország több szempontból számított ugye élenjáró országnak, nem csak azért, ugye nem csak Prága jelentőségével, hanem ugye a vallási újítással, Husz Jánosnak ugye a cseh anyanyelv érdekében végzett működésével. Tehát az a tudat, hogy Európa és egy kicsikét ugye a haladás elvű gondolat is benne van Palackinak a történetírásában. Tehát ugye az az elképzelés, ami a felvilágosodás óta európai gondolkodásban, talán a 20. század elejéig, közepéig általános lett, ugye, hogy a történelemnek van egy ilyen halad, hogy egy előre halad, ugye, hogy egyre jobb lesz, ugye, rosszabbtól jobb felé halad a történelem, tehát a haladás elvű gondolat is benne van, és az akkori 15. század eleji haladásnak ugye egész Európa számára huszitizmus volt ugye a fő képviselete. mellé ugye a legmodernebb európai hadsereg, ugye aztán ezt később részben Mátyás király is. Ugye az egy külön érdekes dolog, említettem a szlovénoknak éppen a fejedelem kövével, hogy mi van rajta a pénzeken. Ugye az egy nagyon tanulságos, hogy mi van rajta a pénzeken. Kérem szépen, tavaly kérdezték tőlem Krakkóba, hogy, mert, hogy majd, ha az eurót bevezetik Magyarországon, mert van valami lengyel bizottság, amelyik már tervezi, tudják, hogy az euró pénzérméken nemzeti sajátosság vannak, hogy mit tervez Magyarország rátenni. Hát mondtam, én sajnos ilyen bizottságban nem vagyok benne, vagy talán szerencse, hogy nem vagyok benne. Mondjuk én bizonyára egy dolgot nem felejtenék el valamelyik érmére rátenni, hogyha a magyar történelemről van szó, 1956-ot. Ugye azt tanulságos dolog, hogy 1956-nak ez az egyetlen magyar történelmi esemény, ezt is már lehet, hogy mondtam, mert a nagyvilág magasabbra értékel, mint a magyar kollektív tudat. Ugye hát ez a magyar történelemnek, vagy a magyar kollektív tudatnak egyik paradoxona, ugye, hogy nagyobbra ért. No kérem szépen, tehát ugye a huszitizmus kora, mint egyfajta fénykor, a nagyság, az akkori haladásnak, ugye a vallás megújítása, az anyanyelv megújítása, ugye a hadsereg modernizációja, tehát mindez együtt a huszitizmus, amikor ugye császárral szembe tudtak szállni ugye a huszita seregek. Ugye ez a császár egyébként ugye a magyar király is volt. Aztán egy másik kérdés, hogy a nagy cseh történelmi regényíró a Mondáknál ugye idézett Jirászeknek a Mindenki ellen című regényében azért a magyar Zsigmond császár szolgálatában álló magyar katonák nem a legpozitívabb fényben tűnnek föl. Na de ez egy másik kérdés. Ugye Arany Jánosnál is azért a Toldiban a cseh vitéz szintén ugye nem annyira kedves és szeretettel méltó. Kérem szépen áttérünk a lengyel történelemre, lengyelekre. Hát ugye említettem, hogy az egyik fénykornak számít az a nagy Kázmér a 14. századból, ugye, aki egyébként részt vett a visegrádi találkozón, tehát van egy ilyen, ugye a mai politikai nyelvben is aktualizált esemény, ugye a visegrádi találkozó, tehát az is hozzá kapcsolódik, de a lengyelek számára talán, hogy a korábbi századoknak a feudális anarchiája is, piaszt utódok széttagoltsága után, ugye Nagy Kázmér az egyesítő, és egy ugye fontos uralkodó, egyébként ő az utolsó piaszt egyben, tehát a nemzeti uralkodóháznak a képviselője. De igazán, tehát az ő jelent, az ő korszakát is ugye egy dicsőség korszakának tartják, de valójában az a korszak, amelyet egyértelműen arany századnak, ugye a zlotikiek arany századnak tartanak, ez a 16. század. 16. század részben ugye az utolsó Jagellók uralkodása, ugye öreg Zsigmond és Zsigmond Ágos, ugye az az öreg Zsigmond, aki ifjúkorában ugye éveket tölt itt Budán, tehát a két utolsó Jagelló uralkodása, és van egy harmadik, aki viszont magyar ember volt, és hozzátartozik a lengyel arany századhoz és a történelmi nagyságkorához. Ki volt az a magyar? Bátor István. Bátor István, aki ugye Erdély fejedelmeként 1576-ban megválasztanak Lengyelország királyának. Ugye Lengyelországban is, ahogy Magyarországon is ugye választott királyság volt egy időben. Na most kérem szépen, mit tartozik, milyen, hogyan lehet összefoglalni ennek a fénykornak? Ugye ez egy reneszánszkor, ugye irodalomban is a lengyel irodalom, ugye az anyanyelvűség diadala. Ki volt az a nagy lengyel költő, a két lengyelek nem hogy hozzászóljanak, aki Balassival bizonyos fokig párhuzamba állítható a európai reneszánsz irodalomnak is egy nagysága ebben a 16. századból. Hát úgy hívták, hogy Jan Kohanovski. Ez ugye egyébként István királyról szép verset írt, ugye István király, aki legyőzte a moszkvai nagyfejedelmet, ugye rettenetes Ivánt. Ugye a lengyel, ez is a lengyel nagyságnak, ugye van történelmi festmény István királyról, amikor ott rettenetes Iván ott térdepel előtte, ugye természetesen ugye István király, mint Európa megmentője, ugye, aki a keleti barbárságot, a moszkvai barbár, ugye, és hát eléggé furcsa volt ez a rettenetes Iván, amúgy is ugye legyőzte. Tehát a nagysághoz mi kapcsolódik még Lengyelországban? Hát itt is ugye egy királyi székhely, ezt mondanom se kell, ugye, hogy Krakkó, Varsóval csak később lett főváros, de Krakkónak ma is, ugye kollega úr jár Krakkói Egyetemre, ugye, Krakkónak ma is megvan az a titulusa, hogy királyi város, tehát ma is hivatalosan, ugye, királyi város címet megmaradt, ugye, hát ott van a királyi vár, ugye, a Wawel, amelyet részben, ugye, ugyanazok a, tehát azok az olasz építészek, akik Budáról mentek Krakkóba, ugye, azt a Wawelt, a királyi palotát építették, ugye, és ami a regionális nagyhatalmi helyzetét ennek ugye Európa egyik legnagyobb kiterjedésű országa, a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság. Ugye az élén a király állt, de hát a király az valójában ugye a köztársaság első polgára. De ami egy nagyon fontos esemény, az kérem szépen a Lublini Unió, Lublin ugye kelet-lengyelországi város, ugye 1569, amikor ugye egy államjogi szerződés születik, ugye a királyság, Lengyelország és a nagyfejedelemség Litvánia között. Ugye 1569, ugye szoktam mondani, ilyen nyugat-európai kollégák át, hogyha valamilyen olyan rendezvény, amelyik azért a művelődés tudománynál szélesebb, és politológiához, politikához is kapcsolódik, hogy hát a leghosszabb unió hagyomány Európában, az természetesen a Magyar-Horvát Unió, ugye 1102-től, a második pedig ugye a Lengyel-Litván Unió, ugye, aminek persze az előzménye visszanyúlik ugye Nagy Lajos leányához, aki férjhez ment ugye az első Jagelló uralkodóhoz a 14. század végén. Hát ez volt ugye a personál unió, de egy jogi szerződés ugye a két állam között, Lengyelország és Litvánia között az 1569, és hadd ismételjem, hogy természetesen az akkori litván nagyfejedelemségnek a mai Litvánia az csak egy kis része volna, tehát ez egy elég nagy terület volt egészen ugye a fekete tengeri, tehát ha ránéznek egy történelmi térképre, amit a nem történelem szakos hallgatóknak is ajánlok, hogy azért úgy nézzenek rá, hogy mekkora volt ugye Európának egyik legnagyobb terjedelmű, kiterjedési országa Lengyelország. Tehát ez a 16. század, amikor egyértelműen regionális nagyhatalom, amikor ugye a feltörekvő moszkvai nagyfejedelemséget ugye is le tudja győzni, István király, és hát ennek a uralkodói hármasnak, ugye a két utolsó Jagelló uralkodónak és Báthori Istvánnak, ugye mind a három uralkodó nagyon fontos ugye a lengyel történelemben, és ezek közül ugye Báthori István nem tartozik ugye a legutolsók közé. Hát kérem szépen tovább folytatva a panorámát, ismét következik egy kis román fejezet, mert ugye az első, de van még egy olyan rövid történelmi korszak, amit a román történelemben egy fénykornak tartanak, és ez egy nagyon rövid időszak, tehát 1599-1601, ugye, amikor, ugye ez Mihály Vajdához kapcsolódik, románul Mihály Viteazul, aki egy personál unióban nagyon rövid időre ugye a két román fejedelemséget, Moldva, Havasalföld és Erdély fejedelmi székét is megszerzi. Tehát egy rövid időre egyesíti personál unióban ezt a három fejedelemséget. Na most ez a 19. század perspektívájából természetesen egy jövendőbeli román nemzetállamnak az előképe. Tehát mintha a Nagy Románia víziónak ugye az első megvalósítása volna Mihály Viteazulnak a cselekedete, és ez különösen a 19. századi nagy román forradalmár történetíró Bölcsescu-nak a történeti munkája erősíti meg, és egy kicsit hadd idézzek Lucián Bolyától, szerepel ugye az olvasandó könyvek között, ezt kiadták magyarul két kiadásban is, ugye a Történelmi és Mitosz a Román Köztudatban. És az ő fejezet címe az így hangzik, hogy egy nemzeti mítosz, Vitéz Mihály Vajda. Azt az uralkodót, akinek rövid időre, 1599-ben, 1600-ban sikerült uralma alá hajtania a három egyesített országot, csak három évszázaddal később a modern Romániában a 19. század közepetáján kezdik úgy felfogni, mint aki egyesítő volt. Tehát ezt ugye eladdig, hát ez most nem érdekes, hogy hogyan jelenik meg a korábbi krónikákban. Tehát még az erdélyi iskola, tehát a 18. század végi, ugye, akik a latinitást fölfedező történészek se értelmezték így. Ugye itt idézi Samuel Miku Kleint Bolya, hogy az 1593-as esztendőben havaselve uralmára Mihály Vajda következett, akit vitéznek neveznek, ez nagy katona volt, és megverte a törököket, legyőzte az erdélyeket, és Erdélyt elfoglalta, és Rudolf császárnak adta. És hozzáfűzi Bolya, manapság az ilyen értelmezés sokakban felháborodás keltene. Tehát még a 18. század végén sem alakult ki ez a mítosz. Viszont kérem szépen, itt bölcseszkúról van szó. A szim, azt mondja, 19. században, sőt már Moldvában is kezd feltűnedezni Mihály Vajda, mint szimbolikus alak. 1843-ban Kögölnicsánu Jászvásárt tartott beszédében már sokkal rokonszenvesebben közeledik a havasalföldi Vajdához. Mihály Vajdát, mint a hajdani Dácia, széttagolódott részeinek egyesítőjét mutatja be. De, és ez a fontos, a szimbólum a maga teljes fényét és funkcionalitását Nikolaj Bölcsescu utolsó és legigényesebb művében nyeri el, ugye ennek az a címe, hogy a románok története Mihály Vitéz Vajda alatt, 1847-ben kezdte el, és halálakor 1852-ben befejezetlen marad. És akkor itt egy mondatot idézni. Bölcsescu, ugye Bölcsescu 19. század román politikusa, történetírója, ugye havasalföldi forradalmár, ugye így kell írni a nevét. Bölcsescu, Nikolaj Bölcsescu, egy mondat, csak tőle, hogy a Vajda oly nagy hazát akart létrehozni, ameddig a román föld terjed. Ameddig a román föld terjed. Tehát ez ugye a 19. század közepének a történelmi szemlélete és a modern nemzeti tudat megalapozása, hogy kérem szépen, ez volt tulajdonképpen az a fénykor, amelyik egy kicsit összeköti, most gondolják el a történelmi ívet, Trajanus császár, ugye, és a 19. század között azért óriási volt az időbeli távolság. És kérem szépen, akkor itt megvan az a pont, Bölcsescu művében Mihály Vitéz Vajda, aki híd pillérként szinte a történelmi tudatot összekötheti, mint ugye egy olyan esemény, amelyik ugye együtt jelenik meg a három, ugye a román interpretációban mindig ugye a három román fejedelemség, tehát Erdélyt, és egyértelműleg ugye a román fejedelemségként tartják számon. Kérem szépen, haladjunk tovább, mert itt még ugye több délszláv nemzetről nem volt szó. Kérem szépen, következzenek ugye a szerbek, bosnyákok és horvátok. Hát kérem szépen, említettem, hogy a 14. századra ezért, azért, amazért ugye a csehek, a lengyelek is, ugye a magyarok is, mint egy fénykorra tekinthetnek vissza, és ebbe a körbe tartoznak a szerbek is. Emlékeznek ugye a szerb nemzeti dinasztia, ugye a Nemanja dinasztia, és ennek a Nemanja dinasztiának a legjelentősebb uralkodóját úgy hívták, hogy Dusán. Na most ez a Dusán, kérem szépen, 1331-ben lépett trónra, És neki sikerült ugye a szerb zsupánságok területén kívül a bizánci birodalomnak is egy jelentős részét meghódítania, és 1346-ban fölvette ugye a Bazileus címet, vagyis a szerbek és görögök cárja. Na most ugye a cár és a fejedelem, vagy akár király között ugye volt azért egy nagyon jelentős különbség, és az ő birodalmát, amelyik nem olyan hosszú ideig, 1355-ben halt meg Dusán cár, ez az ő birodalma, ez kérem szépen, ez utána szét is esett, de két részből állott, egy szűkebb Szerbia, és a bizánci birodalom részét, ugye azt Románia. Természetesen nem a modern értelemben és mai nyelven értendő Románia, hanem a bizánci, tehát a római, ugye a bizánci császárság is, ugye, mint kelet-római birodalom, ugye a római birodalomnak tartotta magát. Ugye még a török szultánoknak is, a török császár fogalma is, hogy amikor ugye elfoglalták Konstantinápolyt ugye a törökök, akkor szintén ezt a birodalmi tradíciót gondolták folytatni természetesen. Tehát Dusán cár, aki ugye a legnagyobb kiterjedésű ugye a szerbeknek az állama, említettem azt, hogy a középkori szerb, a horvát és a bosnyák államnak hihetetlen sokat változtak a határai. Tehát ahogy mondjuk a lengyel-litván államnak ugye állandóan terjeszkedett ugye a Nagy Kázmértől kezdve, de a Magyar Királyságnak is van ugye egy törzs területe, amit aztán nagyon jól sikerült a 19. században tudatosítani ezt a Nagy Magyarország történelmi Magyarország földrajzi képét, és ugye még nekünk is azt kellett a 6. osztályban történelmi füzet elejére belerajzolni. Na most ilyen világos körvonalú országhatárok nem léteztek ugye a szerbek, sőt szerbek, bulgárok, bosnyákok, horvátok között, és ez aztán a modern nemzet építése során is számos gondot okozott. Ugye hol Boszniát, hol szerb állam alakulatnak, az középkori szerb állam részének tartották, hol pedig ugye Nagy Horvátország részén. Nos, tehát Dusán cár, aki egyértelműleg ugye a szerb nagyság, és amikor a 19. században megszületik ugye a szerb fejedelemségben az úgynevezett Garasanin terv, aki ugyan ugye csak ilyen korlátozott autonómiája volt 1830-as, 40-es években a szerb fejedelemségnek, ugye török helyőrség, például Belgrádban is, akkor kérem szépen ez a Garasanin volt a fejedelemség belügyminisztere, de hát azért külpolitikával foglalkozott, és az ő tervezete, ugye egy nagy délszláv államról készült tervezete, a Garasanin terv, ugye a Dusán cár példájára és mintájára készült, Dusán cár birodalmának a példájára és mintájára. Na most kérem szépen, következnek, ugye aztán mennyire közel van itt a nemzeti tragédia. 1355-ben meghal Dusán, és 1389 ugye a Rigómezei vereség. Hát ez a következő előadásnak lesz a tartalma, hogy a nemzeti tragédiák, amikor ez a fénykor után, ugye a nagyság után, a dicsőség után következik ugye a bűnbeesés, mert ez még az a bűnbeesés előtti korszak. Nos, kérem szépen nézzük ugye Boszniát, ugye Bosnyák államot. Azt sajnos elfelejtettem megnézni, mert van horvátul és egy olyan szólás, azt nem tudom, Priscilla ismeri, hogy Zakulina bána. Ez mit jelent? Nem. Ugye, mert nem tudom, hogy Kulimbán szerbül se tudok, mert szerbül is állítólag hasonló létezik. Ugye most azt nem tudom, hogy ez a Kulimbán, aki nyilvánvalóan Trutko előtt volt és nem volt király, ugye ez a Zakulina bána Kulimbán, ugye ez azt jelenti, csak nem tudom pontosan a korszakot, hogy mikor, 12. 13. század, szégyen nem tudom, de ez a szólás azt fejezi ki, hogy azok voltak a jó idő, mint ahogy ugye magyarul Mátyás király, ugye meghalt Mátyás, oda az igazság. Ami egyébként érdekes, hogy ez szlovák közmondás is volt természetesen. Ma már ugye kicsit elfejtették. No, de ez a Kulimbán a régi jó időket jelenti. Tehát valaki ugye horvátul a régi jó időkre, akkor hát igen, úgy volt még, ahogy Kulimbán idejében. szoktam mondani, nem tudom, hogy magyar szakos, ki a magyar szakos? Ugye biztos ismerik Kulin Ferenc tanár urat, aki nekem évfolyam társam volt, szoktam neki néha emlegetni, hogy hát, hogy Kulin bán. No, de igazából a 14. században kapja meg először egy bosnyák, ugye a bán, ugye a bosnyák bánok, ugye tulajdonképpen szintén a magyar királyságnak a befolyási övezetében tartoztak, ugye a 14. században először ugye Kotromanics István, az Anzsók hűbérese, de ebből a Kotromanics családból, ugye itt magyar királyokkal is voltak dinasztikus kapcsolatok, született ez a Tvrtko, első Tvrtko, 1354-1391, amikor Bosznia egy nagy expanziót tud indítani, a Szávától, most tessék a térképet egy kicsit fölidézni, ugye a Szávától a tengerig, illetőleg Cetinjétől a Drináig. Tehát ez egy megint egy nagy délszláv állam alakul az, és 1377 az az év, 1377, ugye ez már Dusán után vagyunk, amikor Tvrtko királlyá koronáztatja magát, és nagyon érdekes, hogy Tvrtko is középkorban, különösen ugye a bosnyák államban, már volt egy jelentős pravoszláv lakossága, volt azért katolikus lakossága, és volt ugye Bogumil, tudják a Bogumilok, ugye középkori eretnekség, ugye a monikeista eretnekségek egyik ága, Balkánon indult. Nos hát ez a Tvrtko király tulajdonképpen a szerb tradícióhoz is, a pravoszláv tradícióhoz is kapcsolódik, hiszen ő ugye őt Mireševo kolostorában, ugye Szent Száva sírjánál veszi fel a királyi címet, és a királyi címéhez azt tartozik, hogy Szerbia, Bosznia és a tenger mellék királya. Hát ezt kérem szépen, különösen ugye most, amikor ugye Bosznia-Hercegovina a második jugoszláv állam fölbomlása háború után ugye külön vált, hát itt is meg kell teremteni ugye a régi nagyságot. Egyébként ennek már, ez megkezdődött azért már egy kicsit a 19. század végén, ugye a osztrák-magyar monarchia keretére tartozó Boszniában. Tehát az egyik a régi nagyság, Bosznia régi nagyságának és államiságának a jelképe ez a Tvrtko, a 14. századnak az utolsó évtizedei. A másik, és ez nagyon érdekes, erről csak ilyen publicisztikai cikkeket olvastam, hát a másik ugye, amikor a török birodalomhoz tartozó a Boszniának ugye nagy szerepe van, ugye hát nem egy budai pasa bosnyák származású volt. Hát egyáltalán tudják a török hódoltsággal foglalkozók, hogy itt az egyik univerzális nyelv, ugye a magyar nyelv fontos diplomáciai nyelv volt a ottomán birodalomnak, de délszláv nyelvek, tehát itt kellett tudni, ugye, szerbnek, bosnyáknak vagy horvátnak mondjuk, ez egy másik kérdés, de kellett ugye egy délszláv nyelvűség volt a megszálló török katonaság sorában is, és akik ugye délszlávok voltak és muzulmán vallásúak, már most a 16. századra gondolok, azokra ugye büszkén tekinthet vissza, ugye, hogy hát egész Budáig terjedt ugye a, mondjuk a bosnyák hatalomnak, ugye, a török birodalom részéről, ugye a képviselő ugye egész budai pasa pozícióig juthattak el. Hát kérem szépen, most már ugye a kör utunknak a vége felé járva kell említeni még a horvátokat. Kell említeni a horvátokat, és itt ez egy nagyon lényeges dolog. Azt kérem szépen, hogy Horvátország hogy értelmezte ugye a 19. század elején a horvát elit, ugye, hogy értelmezte a saját helyzetét és viszonyát ugye a magyar királysághoz. Mert itt a horvát történelmi emlékezet formálásában a 19. század elején is, és később is, és azt lehet mondani mai korig, ugye két fő vonal, vagy két irányzatot lehet megkülönböztetni. Az egyik ugye a horvát önállóság keresése, tehát egy olyan dicsőség nyomában indultak el, amelyik ugye szemben áll Magyarországgal, szemben áll az osztrák-magyar állammal, mondjuk a Habsburg birodalommal, szemben áll a horvátság, ugye hol lehetett megtalálni ezt a hagyományt? Hát nyilvánvalóan a Árpádokkal való unió, ugye a közös államiság előtti korszakban. Ugye? Tehát ez az egyik irányzat és az egyik tendencia. Vagyis, hogy a horvát nagyság, ez megint egy kicsit ugye emlékeztet a szlovákokra, emlékeztet a szlovénokra, egy koraközépkori időszak, de kétségtelen az, hogy királyi címmel rendelkező uralkodó, emlékeznek ugye a nemzeti uralkodóházra, ugye a Trpimirovicsokra, Trpimir uralkodókra, és a 925-ben megkoronázott, hogy hívják a horvátoknak a nagy nemzeti uralkodóját? Tomislav. Tomislav. Még talán sör is van, Tomislav sör is. Van. Azt hiszem, hogyha jól emlékszem, Zágrában az egy ilyen, az egy barna sör. No, tehát Tomislav, ugye 925, és ugye majd a jövő órán, amikor a nemzeti tragédiákról, a tragédiát az jelentette, amikor ugye a magyar uralkodók, tehát Könyves Kálmán, ugye részben Szent László, részben Könyves Kálmán, az előtt volt egy nagy fénykor, mert akkor nemzeti, ugye idézőjel nemzeti dinasztia volt, ugye nemzeti király, ugye Tomislav király, ugye és Horvátország, ugye egy független állam volt, tehát ugye ez az egyik fénykor értelmezés, és nyilvánvalóan az illirizmus mozgalma, tehát a 19. század 30-as, 40-es éveinek, ugye aztán betiltják, Bécs betiltja az illír szó használatát, de ugye az illirizmus, ugye erre tekint vissza, hogy az Horvátország valamikor önálló volt. Tehát ez az egyik irány. A másik irányzat azért a közös államnak a nagysága, tehát a közös magyar-horvát állam, a magyar-horvát állam nagysága, hát ott a fénykorok között megint egyértelmű, ugye, hogy az Anjou korszak, különös tekintettel arra, hogy Nagy Lajos király visszaszerzi Dalmáciát a velenceiektől, ugye a velencei befolyás, és megköti ugye Zárában, ezt örömmel tapasztaltam néhány éve, hogy Zárában azt a teret, ott a Ferences kolostorban kötötte meg Zára városában, ugye horvátul Zada, ha valaki járt a tengeren, de ugye természetesen magyarul használjuk a régi nevüket, ugye az különben is sok esetben csak ilyen, én úgy érzem, hogy sok esetben csak egy jugoszlavizmus, tehát mondjuk Fiumét Riekának mondani, magyarul az egy kicsit ilyen jugoszlavizmus, meg hát a kommunista korszak, amikor nem volt szabad használni. No, visszatérő Nagy Lajoshoz, tehát Nagy Lajos ugye visszaszerzi Dalmáciát. Visszaszerzi, nem olyan régen egy horvát történész magyarázta nekem, hogy kollega úr azt mondja, hát egy kicsit ugye, hogy a múltról mindig az ember kicsit fantáziál is, hogy a magyar királyság későbbi tragédiájának, még akár Trianonnak is a mély, nagyon távoli oka az ott volt, hogy Dalmácia ugye külön, ugye elszakadt, mert hát Dalmáciát napolani háborúk után, meg 1868 után se került vissza Magyarországhoz. Ezt tudják, az osztrák-magyar monarchiába, Dalmácia az osztrák birodalom férhez tartozott. Na tehát ugye Nagy Lajosnak a korszaka. Na de a horvát történelmi nagyság, tehát ez a, hogy is mondjam, a magyar-horvát királyságnak a nagysága, ugye a horvát kézikönyvekben ezt a formulát találjuk, ugye, hogy magyar-horvát királyság, nem egészen jogtalanul. Egyébként, tehát annak a közös nagysága, akár Mátyás király is, hiszen Mátyás király is beletartozik ebbe a fénykörbe, a horvát megközelítésben is, hiszen ugye hát Mátyás királynak a legjobb diplomatái, tudósai, politikusai, azok vagy Horvátországból, horvát területről származnak, ugye Janus Pannonius például, vagy hát a könyvtárosa, ugye a Korvin, a könyvtárnak az egyik vezetője, ugye az Raguzai volt. Ugye Raguza Dubrovniknak a régi magyar neve, ugye Raguzai volt. Tehát nagyon komoly volt, hogy egyáltalán a mátyási diplomáciában a dalmáciai, vagy még a később is, ugye II. Lajosnak is, tehát a Jagello uralkodóknak a diplomáciájában ez a dalmát rétegnek meghatározó szerepe volt. Tehát még Mátyás királyról is megvan horvátul, ugye ma már ez elkopott, nem használták, és most nem is tudnám pontosan idézni, hogy meghalt Mátyás, ugye meghalt az igazság. Tehát horvátul is ezt Priscilla nem ismeri. Valahogy úgy van, hogy Umrolje král Mátyás, Umrolje pravda, csak nem jó a horvát ki. Valahogy így volt, de hát ez is már ugye ezzel felvett hagyomány volt. Tehát a fénykort tekintve ugye két tendenciát lehet mondani. Az egyik ugye, amikor az önálló horvát királyság és a valami régi nagyság, ugye Tomislav király, a másik viszont a közös magyar-horvát államnak a fénykora, tehát az Anzsú-kor és Mátyás király. Ugye az se véletlen egyébként, hogy a Mohácsi tragédiát, ez már a következő adásnak a témája, a Mohácsi tragédiát horvát nemzeti tragédiaként is számon tartják. Horvát nemzeti tragédiaként, hát az is volt az egész térséget természetesen, Dél-Kelet-Európára és Magyarország számára is egy történelmi tragédia volt. És a 19. században, ahogy a kicsit mondom, ez egyszerűsítés persze ennek a két tendenciának ugye az egymás mellé és szembeállítása, de hogy egy ilyen furcsa párbeszéd volt a horvát történelmi tudatban, egyszer ugye a magyarokkal való szembenállás, ugye egyszer az Illír koncepció, lásd ugye Jelasics, lásd Jelasics, másszor pedig ugye a közös történelmi nagyság és a közös hősöknek a kultusza, hát ugye a közös hősök majd a nemzeti panteonnal ugye az Rínyi testvérek, ami az európai történelemben és irodalom történetben hát példanélküli dolog, ugye, hogy a nagy barokk eposzt megírja valaki magyarul, és az édes testvére megcsinálja a horvát változatot. És nem csak mechanikus a fordítás, hanem azt horvátosítja is, hát majd erről megint külön szó lesz. Egyébként egy kicsit ugye az Rínyiek, kicsit ilyen, ugye mint bánok, kicsit nemzeti dinasztiának is tartja őket a horvát történelmi emlékezet.
Emlékeim szerint Péter, mintha kényszer alatt fordította volna le horvátra azt a raposzt. Hát úgy emlékszem, hogy az Rínyi bezárta az egyik tolajom, adott neki egy heti érelmet, és akkor fordítsd meg.
Ezt nem ismerem, nem fog
Kovács aztán. Sándor Iván anekdota.
Nézze, Kovács Sándor Iván tanár úr Magyarországon az Rínyinek a legjobb ismerője, tehát biztos, hogy van valami igazság benne. De hogy mennyire, tehát én nem foglalkoztam ilyen közel, és én is egyébként, hogyha valami Zrínyi problémát kell közelebbről megközelítenem, vagy megnézni, akkor én Kovács Sándor Iván tanárról szoktam, ugye Miskolc együtt is tanítottunk, szoktam megkeresni, de ami nagyon tanulságos, hogy a fordítás az tulajdonképpen egy horvát adaptáció. És a kedves példám, amit majd a Szent Hegyeknél, ugye, amikor a mitológiának a földrajzi részéről fogunk beszélni, akkor megint ismételni fog, hogy fordította le a Tátrát. Ugye Tátrátról úgy ír Zrínyi Miklós, azt írja, hogy Kézsmárk hegye. Hát valóban Kézsmárk. Ugye Pető is onnan szerette volna megnézni a Tátrát, csak mindig közös volt. Tessék? Kézsmárkon járt valaki egyébként? No, hát azért egyébként Kézsmárkot meg kell nézni. Hozzátartozik sok mindenhez. Na most, hogy fordította le Zrínyi Péter, Kézsmárk hegye, ugye ez Tátrának a metaforája, úgy fordította le egyszerűen, hogy Velebit. Ugye Velebit, mert a horvát világban ugye hát azon kell átkelni, hogy az ember lejusson a tengerpartra, ugye egy nagy jelentős hegység. Hát tudta, hogy azt írja, hogy Kézsmárk hegye, ez a horvát befogadónak nem sokat mond igazából. De ezt a történetet köszönöm szépen, nem ismertem, hogy így jól hangzik. Az ilyen történetek maradnak meg sokszor. No, tehát ez egy érdekes, mondom, egy érdekes, amikor ugye a magyarokkal való együttműködés került, akkor természetesen a közös, akkor a Szent Korona, a közös harcok török ellen, ugye a turmezei nemesek voltak a 1840-es években a magyar barátok, ugye addig, vagy 1848-ban ugye a turmezei komesz a szembeszállt Jelasicssal, ugye a Josipovics Antal. Priscilla, tanulták a Josipovics Antal nevét? Nem hiszem. Bár a turmezei múzeumban, ugye az Velika Gorica, meg a kis régiónak a központja, ott azért ott van a képe, és ugye megbecsülik. Ugye legtovább börtönbe tartották Kufsteinbe a Habsburgok, mert féltek, ugye, hogy a kiegyezés körüli tárgyalásokkor erősebb lenne egy ilyen magyar-horvát összefogás. Tehát volt egy ilyen végül, ugye 1868 és horvát-magyar kiegyezés, akkor megint ugye egy ilyen pozitív, volt egy ilyen pozitív megítélése ugye a közös nagyságnak, ha úgy tetszik. És aztán ugye mind az első jugoszláv államban, mind a második jugoszláv államban azért ez inkább félre volt téve, tehát inkább a magyarok, mint egy ilyen hódítók, ugye, a nemzeti nagyságot, ugye, elpusztítók jelentek meg, és hát most aztán megint megfordult, mert most megint inkább ugye a közös történelem és a közös királyságnak a pozitív üzenete maradt meg. Hát azt gondolom, hogy végigjártuk körbe, egy kicsikét korszakokat tekintve, és a nagyság és a nemzeti aranykorhoz fűződő mítoszok egy részét. Mindig ugye az jut eszembe minden előadás után, hogy hát mindegyik tárgykörben még rengeteg mítosz lehetne. A múltkor ugye hoztam egy könyvet a szlovák nemzeti mítoszokról, azt olvasgatom most. Hát abból is azt is mindig úgy érzem, hogy hát hány mítosszal, hány réteggel lehetne még kiegészíteni. Hát ez így van az aranykorral kapcsolatban is. Ugye hát a magyar nagyságot ugye az azt hiszem az a legegyértelműbb, arról kellett a legkevesebbet beszélni, hogy Mátyás király, illetve hát az Anzsú, már akár Szent István, a középkori nagy uralkodók is beletartoznak ebben az aranykorhoz. Hát már köszönöm szépen.
Elhangzott Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyéj Csaba előadása. A hajdani nagyság emlékezete. Az ELTE bölcsészkarán 2005. októberében elhangzott előadás felvétele.